Értsünk szót! Közélet, magánvélemény, Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Pénteki utolsó adásunkhoz értünk, és rendszerint ez a könyvajánló rovatunk. Ma is könyvet ajánlunk, Sall László versutánzó szavak című frissen megjelent a Holnap Egyesület kiadásában közrebocsájtott kötetet. Sall Lászlóról mondhatnám, hogy messziről jön, de nehéz megmondani, hogy milyen messziről, mert eredetileg Nagyváradon indult az irodalmi karrierje. Most viszont Göteborgból érkezett ide a Marosvásárhelyi rádiós stúdiójából, és miközben ezt a hosszú utat végig pásztázzuk gondolatban, azt kell mondanom, hogy szövegszinten azért nem ment olyan nagyon messzire, vagy itt maradt.
Én nem tudom erre most mit lehetne mondani. Én tehát az írói nyelvem az továbbra is a magyar maradt, tehát én svédül nem tudok írni, vagy nem is akarok, vagy nem is szeretnék írni. Olvasni olvasok, hogyha nagyon muszáj, akkor elolvasom a nagyon fontos dolgokat svédül, és fordítottam is egy kötetet, meg fordítok verseket svédről magyarra, de hát a svéd az nem lesz soha az én irodalmi nyelvem, és míg a magyar az talán az, és hát igen, szóval én ott nem változtam talán.
Arra gondoltam, hogy ugye 26 évnyi távol lét, vagy igen. 26 éve él Svédországban, és ez feltételezi azt, hogy ha erre van szándék, hogy összeér egy kicsit a svéd irodalmi gondolkodás tematika, a svéd élmény, a svéd mindennapok, és a magyar irodalmi hagyaték, szándék, reflex, ami nagyon erős volt, mert ez a nagyváradi Adi körtől indult, és az egy nagyon aktív irodalmi képzés és önképzés volt annak idején a 80-as években.
Valószínűleg így van, és ebben a könyvben is van most egy olyan vonulata, a szövegnek egy olyan része, egy olyan folyama talán, ami valóban nagyon kötődik az én svédországi ságomhoz, és még a foglalkozásomhoz is, vagy a kenyérkeresetemhez is, mert azok mind úgy kezdődnek, hogy tegnap a munkában. És ez valóban arról szól, hogy ott próbálom megfejteni azt, hogy mit is jelent számomra a munka, hogy mit jelent az én egyéniségemnek, vagy személyiségemnek az, hogy én egy svéd munkás vagyok. És hogy ebben, vagyis hogy ez milyen szerepet játszik abban, hogy én mégiscsak egy, talán egy magyar író vagyok. Szóval nem tudom, ezek fontos dolgok, csak így most magamat kívülről látni az még nehéz. És most számomra is friss még ez a könyv, és így teljes egészében én sem látom, mert három idősik szövegei keverednek, és de a svédországi irodalmat amennyire csak lehet figyelem, és nagyon érdekel, és nagyon izgalmas dolgok történnek ott is, nyilván ott is felnőtt egy új nemzedék, csak az alatt, az idő alatt is már, amikor én ott voltam, tehát és ott is halnak meg a nagyok most. Tehát most is ott.
Van egy generációváltás?
Hát persze, tehát és ami nagyon érdekes, hogy azok a megjelennek azok az új hangok, akik azok a szerzők, akik bevándorló szülők gyermekei. Tehát teljesen idegen nevű, tehát svéd füllel, vagy a svéd szemnek idegen nevű szerzők jelennek meg, és óriási sikereket aratnak. És ez azt jelenti, vagy azt mutatja, vagy azt bizonyítja, hogy egy nemzedék alatt el lehet úgy sajátítani azt a svéd nyelvet, és ehhez jön az a trauma, amit a család hozott magával a menekülés, vagy az áttelepülés során. Lesznek, nagy költők lesznek, és nagyon fontos hangok a svéd irodalomban, vagy a közhangban, vagy a közéletben is.
Tehát lesznek ilyen kulturális idegen szót fogok használni, implantátumok, ilyen szegmensek, tartalmak, hangok, amik bekerülnek egy nyugat-európai vagy skandináv irodalmi szférába, és akkor lehet egy magyar beültetés is?
A magyarról már nem lehet szó, szerintem, mert a magyarok közül a magyarok túl régen vannak ott, tehát az 56-osok, akik legnagyobb számban érkeztek oda, aztán akik most 80-as évek végén, mondjuk 85-86-87-től mentek ki sokan. Én az utolsók közé tartozom, hogy nagyjából, aki 90 januárjában ment ki. Tehát ott nem lett olyan hang, aki magyar szerzőt nem ismerek olyat, aki... Viszont nagyon sok a perzsa, tehát az Iránból érkezettek, és a más arab országokból érkezettek is nagyon erősen. És van egy nagyon izgalmas hang, ő nem szép irodalmat ír, de a Svédország harmadik legnagyobb napilapjának a politikai főszerkesztője, ő egy román nő, Alice Teodorescu-nak hívják, és egy év alatt, tehát tavaly igazából egy éve működik, és az idén megkapta a legjobb politikai főszerkesztő díjat.
De ez azért van, mert hogy a magyar hang az nem erős, vagy nem tud most markánssá válni, mert nincs magyar tartalom, nincs magyar reflexió. A magyar irodalmi hagyomány és nyelvi formai készlet, amit kivisz oda az ember, az nem annyira kurráns, hogy be tudjon épülni, át tudjon alakulni. Vagy van valami egészen más oka?
Én azt hiszem, hogy ennek csak az az egyetlen oka, hogy nem születtek olyan emberek, vagy ez az Alice Teodorescu, ez 4-5-6 évesen ment ki. Tehát ő is egyből el tudta sajátítani a svédet, mint gyerek tökéletesen, és viszont a magyar szórásban pedig nem volt egy olyan gyerek, aki ezt így akarta volna, és így tudná írni. Szóval én legalábbis nem tudok olyan magyar származású íróról, aki így egy hangot képviselne. Na most ezek, nehogy úgy értsd, hogy ezek most saját népük, vagy volt hovatartozásuk sorsát, baját éneklik meg, nem, hanem ezek egy nagyon érdekes, és tehát a svéd jelenlétről beszélnek, de a megváltozott svéd jelenlétről, tehát attól, hogy nyilván ott van egy csomó most nem tudom, hogy mondjam, de hát bevándorló, akik színesítik és szélesítik a svéd élményvilágot, tehát csak erről van szó.
Tehát most valami olyasmiről beszélünk, aminek a létrejöttében hinni sem merünk, meg nem tudjuk eldönteni, hogy jó-e vagy nem, hogy hát ebben az átalakuló tranzit korszakban, amikor jönnek, mennek emberek, problémák, krízisek, kialakul, vagy létrejön, megerősödik egy európai, nyugat-európai, skandináv új közösség, vagy új hang, valami ilyesmiről beszélünk?
Feltétlenül, persze, de hát ez mindig is zajlott, tehát ez nem új dolog. Ez most attól lett ennyire új, hogy most egy éve, ugye tavaly, főleg a szíriai háború következtében ilyen sok menekült érkezett Európába. Tehát a maga folyamat az, hogy más nyelvű emberek próbálnak egy más nyelvű közegben letelepedni és érvényes, hát ez mindig is zajlott. Ez, hát mi magyarok is 56-ban ezt csináltuk, hogy elmentünk, aztán a Ceausescu Romániájából megint elmentünk. Tehát, és akkor ki kisebb, ki nagyobb sikerrel valahogy mégiscsak svéddé válik, átveszi a svéd értékrendet, ja, vagy nem. Persze, az is van, hogy nem beszél. Tehát a magyarok között is ugyanúgy megvannak azok, akik megtagadják Svédországot, nem tudják új hazájuknak elfogadni. Tehát ez nem egy... Tehát nem lehet csak különböző bevándorló csoportokra leszűkíteni azt, hogy na, ők aztán soha nem fognak beilleszkedni. Soha nem fognak tudni beilleszkedni. Nem. Ez ugyanígy
megkérdés. Személyes kérdés?
Abszolút személyes kérdés. Tehát ez csak otthonról, amit hoztál otthonról. Itthonról jól érezted magad, biztonságban érezted magad, akkor itt a román társadalomban is be tudsz illeszkedni, és jó polgára lenni annak a társadalomnak. Tehát ez csak ilyen jellegű probléma.
Az Értsünk szót vendége Sall László, akinek a Vers utánzó szavak című kötetét tegnap mutattuk be Marosvásárhelyen. Ezt a kötetet a Holnap Kulturális Egyesület gondozta, és az a megjelölés van a címlapján, hogy Nagyvárad Göteborg megjelenés. Úgy értelmezem mindezek után, hogy Sall László nem Svédországba vitt, hanem onnan hoz be, és onnan hoz vissza időben és térben is tartalmakat a magyar irodalomban.
Igen. Hát ez elkerülhetetlen. Tehát én nem tudtam megszabadulni, vagy elszabadulni, vagy leválni a magyar irodalomról, vagy mi voltunk az a nemzedék, ugye, akiknek az ölébe hullott az internet. Tehát rögtön tudtunk, mert nem csak az internet, hanem a Duna TV is. És akkor rögtön tudtunk mindenről, ami történik Magyarországon. A gyerekeink a magyar népmeséken nőttek fel, amiket a Duna TV adott. Tehát mi nem tudtunk, és valami nem is akartunk ettől elszakadni. És mindenről tudunk akkor, amikor megtörtént Magyarországon, mi már mindenről tudunk ott Göteborgban. Most az, hogy én hozok-e valamit, hát ez most majd legyen ez a későbbi koroknak a ítészeinek a dolga megmondani, hogy én hozok-e valamit. Tehát, a nyelvemben az érdekes, hogy a gyerekekkel nagyon sokat játszottunk, szóvicceket készítettünk, de úgy, hogy a svédet és a magyart keverve. Tehát ahhoz, hogy megértsd azt a szóviccet, tudnod kellett svédül is és magyarul is. És ezek nagyon kellemes játékok voltak, agyi játékok, és ezt nagyon szerettük, és mai napig is ez történik, mikor leülünk egy ebédnél vacsoránál, akkor ezek úgy óhatatlanul előjönnek. Most felnőtt, ők már felnőttek, és mégis előjönnek egyfolytában ezek a játékok.
Azt mondtam, hogy időben is előhoz szövegeket, mert ez egy három rétegű kötet.
Igen, jó.
És arra vagyok kíváncsi, hogy milyen szövegeket mentettünk, vagy mentett át, és mi volt ennek az átmentésnek a célja?
Tudom, én nekem nem volt fontos, nekem soha nem volt az fontos, hogy nekem könyvem legyen. Ennek volt egy nagyon konkrét oka, mert most még arról beszélünk, mielőtt elmentem volna Nagyváradról. Tehát ez 1990 januárja. Azelőtt ugye itt csak a Forrás sorozat volt, és még lehetett ilyen magánkiadásban, azt hiszem Temesváron, nem jut eszembe a kiadó neve, megjelentetni könyveket, köteteket. Na most volt Váradon az Udor János nevű barátunk, akinek nem, soha nem volt, tehát a legnagyobb akkor élő költő volt szerintem, és hát nem volt olyan baráti köre, aki ezt úgy neki megtette volna, hogy ő is bekerüljön ebbe a forrássorozatba. És akkor nekem ez csak olyan fontos volt, hogy hát akkor én meg főleg nem nyomulok, amíg Zudornak nincs kötete. Aztán elteltek a, nem tudom, évek vagy évtizedek, és aztán már Svédországban voltam, akkor egy-két antológiában még megjelentem, meg folyóiratokban megjelentem, de aztán mikor 50 éves lettem, ez akkor 5 évvel ezelőtt, akkor ahelyett, hogy elutaztam volna Tájföldre mondjuk, vagy nem tudom hova, akkor azt a pénzt befektettem, és készítettem egy úgymond kötetet, ami nem kötet volt, hanem egy fali naptár volt, hajtogatható fali naptár, és a Gina Hóra, a nagyváradi képzőmésznek a munkái voltak rajta, meg az én versem, és akkor minden hónapban. És a naptár, ugye március 8-án születtem, és akkor a naptár ott kezdődött. Március 8-a volt az első oldal, és ott kezdődött, és akkor minden hónap így el volt tolva, és az olyan érdekes. És akkor igyekeztem, aztán minden évben egy-egy kötettel megjelenni, de csak azért, mert a könyvek bevételéből, a könyvek eladásából származó bevételt minden évben valamilyen jótékonysági célra használtam. Az utóbbi években, az utóbbi három évben már segítséget kaptam egy göteborgi intézettől is, a Move and Walk-tól, akik támogatták a könyvkiadását, tehát a nyomdai költségeket átvállalták, és akkor így minden pénzt, minden az eladásból származó pénzt jótékonysági célra tudtunk adni.
Ez miért ilyen fontos, ez a jótékonysági feladatvállalás?
Nem
könyv
tudom.
Révén.
Nem tudom. Ja, jó, nem tudom. Hát nekem azért fontos, mert én meg nem tudom, milyen szegények voltunk, mindig volt mit együnk, meg mindig szép ruháink voltak, meg minden, de azért mi olyan szegények voltunk, és ma látni azt a nagyon sok szegény embert, akik tehát saját akaratukon kívül kerülnek ilyen helyzetbe, azon nekem úgy fáj, hogy vannak ilyen emberek, akiknek még ma is én kell segítsek. Tehát, hogy én jobban élek, mint mások, ez nekem elég rossz, nem tudok ezzel.
Ezt az élményt sajnos nagyon sokan ismerjük. Az a gesztus, hogy egy könyv bevételével és egy könyv által segítek, az viszont egyedi, személyes.
De hát én attól, hogy én postás vagyok Svédországban, attól én nem tudok, azzal én nem tudok segíteni, mert az nem én vagyok, hogy én postás vagyok. De az, hogy van egy könyvem, akkor az az én tárgyam, akkor azon keresztül tudok. Tehát azon keresztül az adományom is mondjuk így másként terjed. És akkor ez így csak jó, hogy mindenkinek jó, hogy azt a 15 lejt azt valakinek tudja, hogy majd valakinek segít, vagy adományként adjuk, de közben kap egy tárgyat is érte, szóval egy kis becsapás, hogy akkor...
Sall László elszólta magát, mert azt mondta, hogy az én tárgyam a könyv, de hát legalább annyira a könyv tárgya Sall László, az én,
jó,
mint amennyire a könyv a... Az énnek ez a becsomagolása, ajándékba adása,
igen, hát ez
feldolgozása.
Szép volt, igen, ez így szépen hangzik. Jó.
Ez hogy működik, és akkor nem engedném el ezt a kérdést, hogy azok a bizonyos régi szövegek,
ja, igen,
hogy, és képek, igen, mert hogy ez egy Facebook előtti Facebook könyv, igen, tele van szelfikkel, a fiatalkori szerző, igen, önmagáról készített portréival. Hogy kerültek elő, és milyen a találkozás egy fiatal emberrel, valamikori fiatal emberrel?
Most túl, szóval nem hogy túl sok, de több kérdés is van, megpróbálok legalább egyre válaszolni, akkor mondjuk vegyük a technikai részét csak, hogy igen, tehát a 25. születésnapom előtt 30 napon át készítettem egy képet magamból, és akkor ezeket jóval később, utólag előhívtuk, és akkor később láttam őket, és akkor minden nap írtam valami szöveget hozzá, ahogy éreztem magam aznap, és akkor vagy amire gondoltam, vagy, és akkor voltak, amikor már kész versek születtek, voltak, amikor csak pedig ilyen naplószerű feljegyzések, és akkor ezeket csak egyszer megtaláltam, és már Göteborgban megtaláltam őket, és csak ott vártak, hogy valami történjen majd velük, és hát kár lett volna őket nem felhasználni. És akkor jött ez az 5 évvel ezelőtti én örökzítés, vagy nem tudom, hogy mondjuk ezt, amikor éppen Magyarországra akartam költözni, egy nagy alapkő áttétel Svédországból Magyarországra, és akkor is írtam, ezt így megpróbáltam megírni, hogy mit jelent ez egy embernek, vagy igen, egy embernek, vagy az embernek, aki ebben az esetben én voltam, hogy mit jelent az, hogy most új hazát választani, új nőt választani, a régit elhagyni, meg szóval. És tavaly meg megint lett egy ilyen kis vers sorozatom, aminek meg teljesen a mostani, majdnem 55 éves fejemhez, vagy agyamhoz, vagy nem tudom mihez kapcsolódik, és az meg a nagyon a svédországihez kapcsolódik. Tehát akkor volt itt két nagyon konkrét ország, meg egy harmadik, a Magyarország, ami csak egy elképzelt, vagy vágyott ország volt, szóval oda költözni. És akkor ezeket kellett össze boronálni valahogy, és ebben volt segítségemre a könyvszerkesztő, a Német Eszter, és hát most akkor olyan lett, amilyen, és majd lássuk, hogy az olvasó mit mond, vagy mit szól ez.
Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy hol ér össze a nyugat-európai, a skandináv és a magyar irodalmi reflex. Nem vagyok meggyőződve, hogy válaszoltunk rá, de én azt látom, hogy a minden napokban való beletúrás, belefúrás, a minden napokkal való foglalkozás, és annak, hogy a személyes reflexió fontossá válik, az egy, ez egy fontos találkozási pont. Tehát ha nekem azt mondják, hogy skandináv irodalom, akkor az a szó ugrik be, hogy hétköznapiság, vagy mindennapiság. A másik, ami eszembe jut, hogy eszköztelenség, vagy póztalanság. A profánnak a preparálása. Tehát ilyen hívószavak jönnek be, és ebben a kötetben azért ezt én érzem, még akkor is, hogyha a megformáltság, a gesztusnak a kiemelése, az a magyar avantgárd irodalomnak a kiemelt céljai és eszközei.
Valószínűleg sokat érint engem az, amit említesz, ez a svédség, a gondolkodásuk, és az egyszerűség az feltétlenül az kiemelendő, és az minden, tehát az mindent le tud győzni. Ez meggyőzött engem, vagy ezt úgy sikerült ellesnem a svédektől, hogy csak egyszerűen arról kell beszélni, ami a probléma. Tehát nem magamat kell meggyőznem arról, hogy nincs probléma, hanem feltenni a kérdést, hogy mi a probléma. És akkor könnyebb egy másik emberhez is eljutni talán, hogyha én tudok a saját magam problémáiról esetleg beszélni. És ezt én nem tartom egy különleges teljesítménynek, hogyha én elmondom az én gondolataimat, vagy problémáimat, tehát ez csak...
És egy 55 éves svédországi bevándorló, a 25 éves éppen bevándoroló, beutazó fiatalember problémáit, akkori probléma érzékenységét, reflexeit, hogy látja?
Igen.
Meg adna egy barackot a fejére, vagy...
Azok a kérdések, vagy ezt a problémát ezt szeretném valahogy elkerülni, de hogy azok a kérdések, amikkel akkor foglalkoztam, nagyon sok felszínen maradt, tehát még most is ugyanazokkal foglalkozom. Tehát az én, a másik, tehát a társ élmény feldolgozása, és hogy mindaz, ami én vagyok, hogy az mennyire szeletelhető, tehát hogy az álmoktól kezdve hogyan tudom én a legegyszerűbben megfogalmazni saját magamat, hogy a másiknak könnyű legyen engem befogadni. Tehát, hogy ne mint egy nagy kérdőjel álljak ott egy másik ember előtt, egy társ előtt, egy leendő társ előtt, hanem hogy mi az én feladatom, hogy az az ember, ez egy másik ember egy tiszta terméket kapjon, az az engem. Most
ez furcsa, hogy így a tárgy, termék szavak között ingadozunk, hogy ez ilyen egyszerű lenne, hogy egyáltalán el akar engem valaki fogadni, vagy észre akar engem egyáltalán venni valaki?
Hát
hogy...
igen, olyan bonyolultak vagyunk mi, emberek, hogy még abban a mi kis világunkban befogadni egy másik ugyanilyen bonyolult lényt, az nagyon nehéz. Tehát túl sokszor elbonyolítjuk az életünket, túl sokat akarunk saját magunkról elmondani, ahelyett, hogy csak azt mondanánk, hogy na hát ez vagyok én, és ezt tudom ajánlani, hogyha jó, akkor ezt szeresd, és ha nem, akkor megyünk tovább.
És mi van, ha az van, amit szintén a skandináv világról itt hall, és közhely szintjén tud az ember, hogy nincs szándék az elfogadásra, vagy elfogadás van bizonyos szintig, de hogy ez az egymás iránti figyelemnek megvannak a korlátai. Nem fontos az, hogy te ki vagy, viselkedjél bizonyos szabályrendszerek szerint, ne zavar, ne lépd át az intimitásnak a határait, úgy legyél atomként, és ne foglalkozz azzal, hogy bennem mi van, hogy kit érdekel, hogy benned mi van.
Ez statisztikailag biztos igaz. Állítólag Svédország a világ elsőbben az egytagú háztartások tekintetében. Tehát, hogy az emberek ott ülnek egyedül egy lakásban, és ettől még a társadalom nagyon jól működik. Gyönyörű nemzeti jövedelmük van, meg nem tudom micsoda. És van egyfajta jól működő társadalom, tehát az ország működik, és hasznos tagjai a nemzetközi szervezeteknek, és nem tudom micsoda. Tehát, hogy kívül működik, és kívülre nagyon jól mutat, de azt a lépést igen, nem teszik meg, szerintem amiről én itt az imént beszéltem, hogy igenis megmondani, hogy ez vagyok én, és megpróbálni eladni magamat. Tehát, hogy ettől félnünk kell valahogy, gondolják ők, hogy felfedni saját magunkat, hogy kik vagyunk mi. Nem tudom, tehát ez nekem fontos most, hogy el kell magunkat adni. Tehát, hogy ne csak a... Tehát meg kell tudjuk fogalmazni magunkat ahhoz, hogy egy... Tehát, hogy ne csak a hormonjaink csapjanak valahova, valaki mellé, hanem egy kicsit tudatosan is vágyni egy másik ember iránt, és ahhoz meg az kell, hogy én magamról többet tudjak, minél többet tudjak.
És az nem lehet egy járható út, ha nem magamat akarom eladni, hanem a másikat akarom valamilyen módon. Megint egy ilyen technicista, meg piaci fogalmat használunk, tehát tártermék eladás. És ez pedig a tárgyalósulásnak, vagy a személytelenesdésnek egy útja. Én ettől tartok. És attól is tartok, hogyha én magamra összpontosítok, nem vagyok elég nyitott a másik iránt ahhoz, hogy érdekesnek lássam, hogy élmény legyen az, hogy én őt befogadom, elfogadom, észreveszem, hogy számára biztonságot adjon az én érdeklődésem és kíváncsiságom.
De én azt hiszem, hogy arról beszélek, vagy arról próbálok beszélni, hogy először meg kell értsem saját magamat ahhoz, hogy fel tudjam fedezni a másikban a másságot, amire minden ember vágyik. Tehát minden ember arra vágyik, hogy jöjjön egy ember, egy másik, egy te, aki majd kiegészíti az én életemet nyilván. De hogy ahhoz tudnom kell, hogy én ki vagyok.
A 106,8-es ultra rövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián a Marosvásárhelyi Rádió adóin az Értsünk Szót könyvajánló rovata szól éppen, és Sall László versutánzó szava című kötetéről beszélünk. Egy utolsó kérdésre maradt még időnk. Ennek a borítónak a látványáról én először azt mondtam, hogy úristen, ez pornográf. Miközben nincs rajta ember, egy tájkép van, egy vízesés. Arra kérlek, hogy ennek a borítónak az ajánlásával, elmesélésével keltsük fel az érdeklődését a hallgatónak. Ezzel búcsúzzunk, hogy mit vesz a kezébe az, aki a versutánzó szavakat a kezébe veszi.
Hát egy... Egyszerű válaszra nem tudok válaszolni, egyszerű frappáns válaszra nem tudok válaszolni. Egy nagyon szép kép, egy nagyon szép tájkép, ami csak akkor, jó, akkor vegyük a klasszikus költészetekből a természet és a leképezés a természetben. Mindig azt látom meg, ami bennem a legfontosabb. És hát ebben a képben én azt láttam meg, a nőiséget láttam meg, és a fethetetlen nőiség élvezetének a lehetőségét.
Egy vízesés látszik, egy dús fákkal borított völgy vízesése, érdemes keresni a kötetet. A hát oldalán van egy sűrű-sűrű szövet, azt állítólag ki lehet olvasni. Én most meg is próbálom, és valóban, bár nincs rajtam szemüveg, ki lehet olvasni, érdemes bogarászni, tapogatni ezeket a betűket. Azt javaslom, hogy bogarásszák, tapogassák Sall László versutánzó szavak című kötetét. Ezt a Holnap Kulturális Egyesület adta ki, Nagyvárad, Göteborg tengelyen. Sall László is onnan érkezett a Marosvásárhelyi stúdióba. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm.